Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, november 13-a van, üdvözlöm Önöket! Az Egészségkód első vendége Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, akivel ezúttal a férfi és női egészségtudatosság, valamint a férfi egészség hónapja kapcsán a labordiagnosztikáról beszélgetünk. A második részben dr. Kossuth Laura csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos jelölttel az Együtt mesélünk kampányról lesz szó, hogyan fejlődik egy gyermek, akinek rendszeresen olvasnak, és milyen szerepe van az olvasásnak a mentális egészségünk alakulásában. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
Az Egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert, akit újfent köszöntök szeretettel. Hello, Robi!
Köszöntelek én is, Viktor.
Póda Tamás ismét itt van velünk, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, úgyhogy szervusz Tamás, köszi, hogy ennyi időt szánsz ránk.
Köszönjük a lehetőséget, köszönöm.
Egészségtudatosság jegyében ma a férfi egészség hónapjáról, a novemberről és azon belül a férfi labordiagnosztikáról fogunk beszélni, és ugye a múltkor a hölgyek voltak a fókuszban az október miatt, viszont most az az első kérdésem eszembe jutott, a férfiak és a hölgyek egyenlő arányban járnak el labordiagnosztikára, milyen az egészségtudatossági mutató?
Hát nem is nagyon lehet őket összehasonlítani. Nagyjából a hozzánk érkező páciensek 80-85%-a hölgy. Ebből rögtön látszik, hogy a fiúk azok 20-15% között mozognak.
Bizonyos kor fölött is?
Igen, és gyakorlatilag, hát ez ugye most összeget, ha nézem. És ami még nagyon furcsa, hogy akik hozzánk eljönnek, azoknak 90%-a az azért jön el, mert ugye otthon gyakorlatilag rá van kényszerülve, hogy addig macerálják, míg elmegy. Tehát mi férfiak nagyon nem vagyunk egészségtudatosak, nem nagyon foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel. Szerencsénk van, ha otthon olyan párunk van, aki egyébként foglalkozik, és emiatt mondjuk foglalkozik azzal, hogy milyen táplálékkiegészítőket szedjünk, vagy bár akármi, de igazából nem vagyunk egészségtudatosak. A korosztályra, ha kérdeztél, az meg nagyjából úgy néz ki, hogy ugye a lányok, és most azért is mondtam, hogy lányok, mert nagyjából 20-25 évtől már egyébként megérkeznek azok, akiket a prevenció is érdekel, meg sajnos azok is, akiknek vannak már tünetei, problémái a hölgyek közül. És nagyjából olyan 50-55 éves korig jönnek hozzánk a hölgyek, és ami a férfiaknál mondjuk a belépő szint, az inkább a 35, és olyan 60-63, amíg jönnek, tehát egy kicsit el van tolódva ez a férfias egészségtudatosság. Nagyjából olyan 30-nál recsennek meg először a férfiak, és akkor elgondolkoznak rajta, hogy már nem biztos, hogy annyira acélok, mint 20 évesen.
De az jó, hogy a 30-nál. Figyelj, szerintem tök jó, mert én 30-nál pont azt éreztem, hogy most jön a java.
Hát,
és hogy egy eszembe nem jutott az, persze, de voltam akkoriban ilyen menedzser szülésen, de nem azért, mert hogy megrecsentem, hogy nehezebben bírtam a másnapokat, ami egyébként igaz. Például.
Hát igen, ott ugye az ásványi, vagy a lelassul egy kicsit ugye a működésünk, mert nem olyan gyors az anyagcserénk, akkor kezdődik először egy ilyen hízás is a férfiaknál, már nem annyit kajász, vagy nem úgy kajász, nem úgy tudod bontani. Tehát ott azért el kell kezdeni már kapizsgálni a dolgokat a férfiaknak is. Hát a nők egy kicsit nálunk okosabbak ebből a szempontból.
Te mikor jártál szűrésen utoljára, kedves Viktor?
Vérkép az is szűrésnek számít, ha csak az idén.
Milyen célból mentél el?
Általános vérkép.
De nem valami konkrét probléma nem. Miatt, hanem...
Általános vérkép.
Ez igen.
És egyébként állatok voltam.
Nagyon helyes. Jó helyen jártam.
Remélem, hogy jó eredményt kaptam. De egyébként akkor javasolták valami miatt, hogy fél év múlva érdemes visszamenni. Én arra már nem mentem el. Látod? Úgyhogy,
neked nem mondják meg,
de
igaz.
De. Majd én azt tudom.
Majd te azt tudom. Igen. Majd kialszod. Ugye a férfiak azt szokták, majd beveszek rá egy pálinkát, vagy alszok egyet. Nagyot, és
ez még megy?
Hogy nem menne,
a pálinka.
Hát,
arról beszélünk, hogy gyulladásban tartja a szervezetet az alkohol.
Hát van, akinek ez az ősi gyógymód, azt gondolja, hogy beválik, és akkor ő bevesz rá egy pálinkát, és akkor majd nem fog fájni.
Nice.
Ez csak a pálinkára igaz, vagy minden másséget
összesítve? Nem most coming out-olj. A korosztályról beszéltünk ugyan, de most jön egy kevésbé PC kérdés. Mi a helyzet a financiális ellátottsággal? Tehát, hogyha valaki kevésbé tehetős, önálló később, vagy máshogy alakul-e ki az egészségtudatosság? Ti mit láttok, amikor labordiagnosztikára jelentkezik valaki?
Hát ez valóban nem PC kérdés.
Sorry, 25 van, sorry, igen.
Igen, én azt gondolom, hogy amíg az ellátórendszer az nem képes a prevencióval foglalkozni, addig sajnos ezt a magánegészségügy területén fogja elérni az ember a leggyorsabban. És személyes tapasztalatom is az, hogyha elmegyek egy házi orvoshoz, akkor az első kérdése az, hogy mi a bajom. Ha azt mondom, hogy nincs, akkor minek jöttél? Ez a következő kérdés. Hát azért, hogy ne legyen bajom. És akkor van egy ilyen, majdnem, hogy anekdotikus ugye beszélgetés a doki és közted. Na jó, de akkor mit csináljunk? Hát csináljunk egy szűrés, de minek? Hát, na hát, de semmi. Érted? Tehát igazából én azt gondolom, hogy...
Jó, de ez most elég általánosan hangzik, de szerintem azért ez nem így van. Tehát tisztelet a kivételnek, azt gondolom,
tegyük
hozzá.
Tisztelet a kivételnek, én is azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik nem így járnak, de ettől függetlenül ez a magánegészségügynek a szerepe ma Magyarországon, hogy abban a prevenciós tevékenységben, abban a szűrő tevékenységben tud egy gyors segítséget nyújtani, amit állami körülmények között viszonylag nehezebben érnek el az emberek, és nem is feltétlenül érnek el olyan mélységig, mert hogyha csak arról beszélgetünk, hogy mondjuk a laborszolgáltatásoknak a darabszáma egy államilag finanszírozott esetben hány száz darab, és mondjuk hány ezer féle van ezen kívül, akkor ez megint egy teljesen más beszélgetés lenne, de a lényeg az, hogyha az ember valójában tényleg szűrő vizsgálatokat akar igénybe venni, vagy prevenciós céllal, akkor a magánegészségügy lesz neki a gyorsabb segítség.
Van arra valamilyen statisztika, nem is csak színlap, hanem akár az egész országot nézve, hogy így a előző évek vagy évtizedek vonatkozásában ez merre tart ez a trend, hogy mennyien jelentkeznek? Most nem csak a novemberi kifejezetten férfi szempontú dolgokra kérdeznék, hanem úgy általában?
Sokszor szidjuk a Covidot, de volt egy olyan hatása a Covidnak egyébként, hogy az emberek tudatosabbak lettek, megértették, hogy mi az, hogy laborvizsgálat, nagyon sokan, tehát most hát értjük azt, hogy vérvizsgálat, vagy
hát minden, bár mindent meg is tettek akkor, tehát igen. Úton útfélen ebbe ütköztünk.
Igyekeztünk, igen, mi is mindent megtenni azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi is ezek a szűrések. Egyébként a Covid ugyanúgy velünk él, ahogy a legelején meg lett mondva, hogy ez az ökoszisztémánk részévé válik. Ma is velünk él a Covid, csak már nem olyan szexi téma, de
én idén voltam már covidos, kérdétek el.
Igen, valószínűleg sokan közülünk, csak maximum már nem tudunk róla.
Egyébként jönnek még betegek szűrésre?
Nem. A covid szűrés az egyet, szinte az teljesen semmi. Elmaradt. Aha. És válaszolva a kérdésedre, egyébként felfutott akkor a tendenciája a prevencióban részvevő szűréseknek. Tehát ugye nagyon fontos, hogy megelőzni, meg preventíven ellátni valakit, az ugye nem feltétlenül jelenti ugyanazt. Ugye van egy olyan státuszú betegség, amikor már valakinek van tünete, akkor ugye ő neki, hogyha van egy vizsgálata, akkor az ugye arra jó az a vizsgálat, hogy ne eszkalálódjon a problémája tovább. És akkor van az egészséges ember, akit valójában tényleg szűrsz, az a szűrővizsgálat az arról fog szólni, hogy ne legyen még egy darab szimptomája se. Tehát ugye a kettő nem ugyanaz. Na, hogyha ebbe a klasszifikációba beszélgetünk, akkor ugye nálunk az osztályzás szerint a Covid után nagyjából az emberek 20%-a egyébként egészségesen érkezett el hozzánk, és meg akarta úszni azt, hogy megbetegedjen. Na, ez a szám sajnos csökken évről évre. Ennek biztosan több oka van. Gazdasági nehézségek, kihívások az országunkban, stb. Kicsit elterelődött arról a figyelem, hogy költsünk magunk egészségére, és inkább a megelőzésben gondolkozzunk, mint sem abban, hogy már egy tünettel, mert az azért látszik egyébként, hogyha meg valaki tünetes, az jön.
Hát az ijesztő nyilvánvalóan.
Igen, az ijesztő, és akkor azonnal akarja az eredményt, alaposan akar utána járni, nem akar a egészségügyi útvesztőkbe túl sokáig bolyongani.
Tudjátok, hogy ha már tünet van, akkor az már nem tudni, milyen régóta van bennünk.
Az már egy szerencsejáték, igen.
Igen, azonnantól.
Egy kérdés, kicsit off topic, de mégiscsak megkérdezem a múltkori beszélgetésre is utalva, hogy miért az október meg a november lett ennek a két...
Ezt nem tudom.
Milyen alapvető magától értetődő kérdés egyébként?
Bocsánat, csak
tök, nem
eszembe jutott,
abszolút.
Hogy vajon miért így ez a kétőszívónap.
Milyen júniusban tudod, jó mondjuk
ezt.
Nem tudom, biztos valami jó pofa marketingesek találhatták ki, vagy valaki olyant érintett, aki nem
tudja. Hogy ezekben a hónapokban, hogy ott van a Sober November, a száraz november, az is erről szól valójában, meg
hát
biztos,
az
hogy
is
még van más.
Mondjuk, az is a férfiakról szól leginkább, tehát ez a ki az, aki...
Na ez már viszont sztereotípia.
No, ott ezt erre
na, igen. És akkor most ez PC?
Nem, ez nem. Igen. Megint csak nem. De akkor beszéljünk a férfi egészségről. Ugye ezt elsősorban mindig a prostata szűrésű tetszünk be. Mi van még, ami ide kapcsolódhat, vagy amire mondjuk mi srácok nem szoktunk odafigyelni, de hát lehet, hogy most mondasz olyat, ami eszembe se jutott volna.
Mi srácok általában semmire nem figyelünk oda, én inkább ezt mondanám.
Ez is sztereotípia, te is tudod.
Hát a legtöbb fiúk, hát a statisztikákból ez látszik, hogy hozzánk kevés olyan férfiút el, aki ténylegesen egészségtudatos. Minden esetre vannak olyan betegségek, amikre mi azt gondoljuk, hogy női betegség. Ugye az előző adásban sokat beszélgettünk a HPV-ről, ott említettem is azt, hogy például a HPV tipikusan ilyen, amivel a fiúk nem foglalkoznak. Szerintem nem is tudjuk azt, hogy a fiúk által nem is tudják, hogy az hogy kell mintát venni. Pedig vannak önminta vételes eszközök, amik például meg tudják állapítani, hogy van-e HPV-nk egy egyszerű vizelet mintából, tehát nem olyan bonyolult azért annak az előállítása, és ezt otthon meg tudom tenni. Beküldöm a laborba postán, és a labor meg onnantól ugyanazok körülmények között vizsgálja meg, mint hogyha az egy szakember által levett minta lett volna. Például egy ilyet is lehetne csinálni. PSA-ra még nincs ilyen megoldás, azt vérből mutatjuk ki.
És de hát, szerinted az lehetséges, hogy később lehet akár hajból, vagy nem tudom, bármilyen mintavételezéssel?
Vizeletből, igen, már vannak rá kísérletezések, ha jól tudom. Úgyhogy igen, lesz rá olyan megoldás, amivel még kényelmesebb lesz, mert a fiúknak ugye nem kell ezt a borzasztóan fájdalmas vérvételt sem megélni, ugye ez a másik, hogyha hisztit látsz egy vérvételi helyen, az általában férfiaktól jön, nem a nők szoktak ezzel problémázni.
Rugi rám nézett, én magamra ismertem.
És mégsem nem is a gyerekek, de igazad van, ez is sztereotípia, de a férfiaknak is jár a bátorságok.
Ez miért van, tényleg. Ugyanide tartozik a nemi betegségekkel való foglalatosság is? Tehát jönnek-e szűrni többen novemberben nemi betegségre? Mert tényleg, hát azt is milyen régen voltam ilyenen, akár így csak szűrővizsgálat. Mert ugye nagyon sokszor arról beszélünk, meg az orvosok arról beszélnek, hogy vannak nemi betegségek, amik nem feltétlenül járnak tünettel. Azok úgy benned abszolút vannak.
És nem, akkor ilyenkor novemberben... Egyébként sajnos nem. Tehát a nemi betegség
is... erre nincsen nagyobb tudatosság novemberben.
A HPV jelentős része, ami az előző beszélgetésben említetted azt a döbbenetes statisztikai számot, hogy 80% vagy 85% fertőzött a felnőtt lakosságnak, de annak egy nagyon, remélhetőleg egy nagyon kis, vagy egy relatív kis százaléka érintett olyan HPV-vel, aminek adott esetben majd lehet valamiféle daganatos megbetegedése a következménye, de inkább a szakember válaszolja.
Ez azt mondja, ilyen 11% körül van a magyar átlag. Tehát akinek van HPV-s fertőzés, annak 11% a high risk kategóriába sorolandó. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy ezt mivel állapítod meg. Ugye nagyon sokszor a nőgyógyászati rákszűrés az ugye citológiai mintából áll, ami egyébként ugye egy P0, P4-es skálán beosztja, hogy milyen a HPV szűrés eredménye. Mi ezzel szemben inkább azt mondjuk, hogy érdemes ezt megnézetni úgy, hogy azt is meg lehet már nézni, hogy ugye magas vagy alacsony kockázatú besorolása van annak a génnek, ami igazából a HPV-t okozza, és akkor ezt ugye gyakorlatilag egy ilyen részletes PCR vizsgálattal, ha meg tudjuk vizsgálni, akkor kapásból az első eredménnyel már tud valamit kezdeni egyébként a hölgy. Ez általában inkább a második lépés szokott lenni, mert először mindenki ugye citopatológiát kér, ez a citológiai vizsgálat. Az ugye egy tárgylemezre kikent mintát egy szín alapján bekódolnak. Mindenki eldöntheti, hogy melyik a pontosabb vizsgálat, egy citopatológiai, amit egy mikroszkópon keresztül megállapít egy szakember, vagy az, amit egy PCR technológia megmond, és azt mondja, hogy ez a géntípus van, genotipizálásnak hívják ezt az eljárást, hogy ez a géntípus high risk vagy low risk, és annak alapján a protokollba be lehet csatlakozni. Én azt gondolom, hogy a mai korban a citopatológiának ez már egy olyan versenytársa, amit fontolóra lehet venni, hogyha a szűrések között keresgélünk, akkor mondjuk ezt kérjük, mert ez valójában 100-szor többet ér. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés.
Mennyi idő, mire egy statisztika kimondja, hogy ez valóban így van?
Hát ezt már kimondta.
Igen?
Igen, természetesen. Ez régóta elérhető termék nálunk is. Csak kevesebbszer kérik. Ennek biztos megvannak az okai. Leginkább a protokolloknak a lépés betartása.
Ez a szokás, gondolom.
Ez protokoll kérdés, ez nem szokás, inkább protokoll.
Akkor maradva a megelőzésnél, amikor elmegy egy férfi, végre eljut egy szűrővizsgálatra, akkor milyen megelőzési javaslatokat tehet a labordiagnosztika? Tehát ha nincsen semmilyen kockázat, de mondjuk van egy életkori kockázat, vagy akár az anamnézis a családi anamnézis felmutat némi kockázatot, vagy az életmód mutat kockázatot, de egyébként a labor eredmény teljesen negatív, akkor milyen javaslatokat, vagy milyen ajánlásokat tehet a maga a labor diagnosztika?
Erre nagyon könnyen fogok válaszolni, ugyanis...
Ne egy szóban, ha lehet ilyet kérni.
Nem szokásom egy szoros válaszokba belemenni. A lényeg, hogy ugye a labordiagnosztika, és az a mi szakmaiságunk, mi azt gondoljuk, hogy addig tart, amíg én akkreditált körülmények között, amire nagyon büszkék vagyunk, az országban egyedülállóként akkreditált státuszú laborjaink vannak, mi előállítjuk a mintából a leletet, és azt meg tudjuk mondani, hogy annak a leletnek mi az értéke. Az, hogy az a lelet, az milyen betegséget jelenthet. Az, hogy annak a leletnek mi a diagnózisa, hogy hogyan kell felállítani egy diagnózist, ez orvos szakmai kérdéskör, és nem labororvos szakmai kérdéskör, hanem ehhez már be kell vonni olyan szakorvosokat, akik valójában értenek a laborhoz. Nem a nagy nyelvi modelleken futó AI eszközöket kell használni, és még csak nem is a doktor lencsét, ugye, vagy doktor búvár szemüveget, hanem ugye bármit, ami mondjuk humán erőforrást jelent, és szakorvos. Na most ebben én szerintem ott van a felelőssége a labor cégnek, mint mondjuk nekünk, hogy nekünk viszont össze kell tudnunk kötni az embereket olyan szakorvosokkal, akik valójában értik a leletet, és ezt várhatod el te, mint ügyfele ennek a laborcégnek, hogy legyen egy olyan konzultációs lehetőséged, ahol olyan szakemberekkel konzultálhatsz, akár online módon, akik tudják azt, hogy annak a leletnek valójában mi az értelme, és ők fogják neked elmondani, hogyha terápiás útvonalra van szükséged, vagy egyéb vizsgálatokra ahhoz, hogy egy diagnózis felállítsanak, mert sok esetben a labor ugye egy nagyon fontos diagnosztikus eszköz, de önmagában nem elegendő, hiszen nagyon sokszor ezt egyéb fizikai vizsgálatoknak kell követnie, vagy akár képalkotó diagnosztikának ahhoz, hogy ebből diagnózis legyen. Azzal mi nem foglalkozunk, és nem is fogunk, mert a mi core businessünk, a mi szaktudásunk az a laboratórium. Úgyhogy én mindenkit arra kérnék, hogy vésse bele az eszébe, hogyha ő el akar menni egy laborba, előtte kérje ki a szakorvost véleményét arról, hogy milyen vizsgálatokat vegyen igénybe, hogy ne költse feleslegesen a pénzt. Ezt is meg tudja tenni egyébként a labor segítségével, össze tudjuk kötni ilyen konzultációval.
De hogyha nincsen panasz vagy tünet, akkor ezt ő honnan tudja?
Hát akkor, ha nincs panaszod és tüneted, akkor mit akarsz vizsgálni? Van 5000 féle vizsgálatom. Érdemes egy olyan embert megkérdezni, aki a te életkorodra, a te életmódodra, a te pillanatnyi állapotodra meg tudja mondani, hogy itt van ez a 8 féle dolog, ezt vizsgáljuk meg, mert valószínűleg ezek a legfontosabbak. Csináltattál már genetikai panelt? Nem, akkor csináljunk egy olyat is, mert akkor jövőre ugyanebben a kérdésben nem sétálunk bele, mert tudni fogjuk azt, hogy milyen kockázatokat örököltél. És akkor arra fogunk nagyobb fókusz tenni. Tehát az egészet, ha összerakod úgy, hogy egy egészségstratégiát akarsz, vagy egy útvonalat felállítani, akkor kelleni fog neked egy navigátor, aki ebbe az útban segít téged tájékozódni. Na ez lehet egyébként egy olyan szolgáltató, aki összeköti a labort azokkal a szakemberekkel, akik valóban értenek a laborvizsgálatokhoz. És ez már létezik.
Tudjuk, hogy a genetikai vizsgálat az nem egy olcsó dolog. Még a legkisebb, vagy a legegyszerűbb genetikai vizsgálat.
Csak kell megvenni.
True, de attól még ezt ki kell adni azt a pénzt.
Ki kell köhögni, így van.
Áruljuk el, hogy tegnap erről beszéltünk veled hosszan telefonon, hogy hogyan tudnánk összekapcsolni a kettőnk szakértelmét, tehát egyrészt az egyik oldalról a színlab laborleleteit, a másik oldalról meg egy olyan szakorvosi tudásbázist, ami segít a betegnek egyértelműen értelmezni a laborleleteket, mert azért azt látjuk mindannyian, hogy...
Ez a szemmelweis egyetem. Összeraktam közben.
Kimondhatjuk, nem is titok ez, mert tényleg nagyon sokszor azzal szembesül a beteg, hogy kezébe kap egy laborleletet, akár színlab, akár nem színlab, de utána el kéne kezdeni valakivel beszélgetni arról, hogy na most akkor merre is menjek tovább, milyen egyéb diagnosztika jöhet szóba, vagy egyáltalán mit mutat valójában ez a laborlelet.
Na. És erre ugye van már megoldás, van egy platform, ami ezt lehetővé teszi, ez nagyon fontos, hogy ez egy platform, ez a virtuális klinika platform, amit a színlabbal együtt fejlesztett ki egy XMed 360 nevű startup cég. már létezik ez a platform, amin ezt az együttműködést életre tudnunk kelteni. Ezt a virtuális klinika platformnak hívjuk. A Színlabnál ezt már elkezdtük használni, és kapcsolt szolgáltatásként, ha szabad így fogalmazni, értékesíteni, az embereknek bemutatni. Ez az XMET 360 ZRT-vel együtt fejlesztette a Színlab. Ezen a platformon keresztül tudunk segíteni az ügyfeleinknek megtalálni a megfelelő szakembereket, a megfelelő vizsgálat felé terelni őket, akár a laborvizsgálat előtt, vagy akár a laborvizsgálat után.
A jövő elkezdődött. Póda Tamással, a Színlab kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen.
Mi folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.